sorozatunk a hazai közösségi rádiózás elmúlt 35 évét dolgozza fel és mutatja be a kezdetektől napjainkig. A közösségi rádiózás a média egyik legkülönlegesebb színfoltja. Elsődleges célja, hogy helyi közösségek és hátrányos helyzetű csoportok hangját erősítse, olyan témákat és ügyeket tárjon a hallgatók elé, amelyek nem jelennek meg a nagyobb médiumokban. Műsorkészítői önkéntesek, aktivisták, az ő szemükön, élethelyzetükön keresztül mutatják be azt a világot, amelyben élünk.
49 év után ismét szól Szombathelyen Rádió.
Új hangját kereső rádiót hallanak önök.
Tilos Rádiót halljátok Budapestről.
Holnap reggel ismét a civil rádió várja majd önöket.
A hazai közösségi rádiózás a közösségek történetéről szól. Hogyan jelentek meg különböző településeken a helyiek összefogásával rádiók, hogyan váltak ezek a rádiók a helyi közösségek műhelyeivé, és milyen szerepet töltöttek be a helyi demokrácia és nyilvánosság egészében. Podcast sorozatunk a rádiók és az őket működtető, formáló közösségek története.
Az első szabályos elindulások. Szabad közösségi rádió Budapesten. A civil rádió podcast sorozatának harmadik epizódjában a kalóz időszakon túllépő, az időszakos engedélyekkel megszólaló rádiós műhelyek kezdeti lépéseiről beszélgetünk. A Budapesten a 98 MHz-en frekvencia megosztással elindult három közösségi rádió műsorkészítői beszélnek az első legális adójuk felállításáról, kialakulásáról, önkénteseik megtalálásáról, a csapat és programépítéseikről. Arról, hogyan sikerült bevonni az érdeklődő szervezeteket és egyéneket, milyen felkészülések segítették az arculat kialakítását, a podcastban a Budapesti Tilos Rádió, a Fix Rádió és a Civil Rádió elindulásáról hallhatunk részleteket. A sorozat szerkesztője Péterfi Ferenc.
Arról beszéltünk, hogy milyen küzdelmek voltak a megszólalásért, és hogy például a Tilosban, most esetben a Tilosról volt leginkább szó, vagy kérdeztelek leginkább erről, de az, amikor elindult a legitim, tehát a legális adás, és megszerveződött valamilyen módon a ti társaságotok, ennek ez így utólag hogy értékeled, hogy nagyon sokféle irány volt össze-vissza, vagy volt egy sajátos arculat, egyáltalán az elindulásban közösségileg hogy sikerült ott? Szóval a hangok hogy alakultak ki, hogy vita volt, vagy erővel, hangerővel
döntött? Az én számomra egy meghatározó közösségi szerveződési társadalomban levési élmény volt. Én ugye azóta viszonylag sokféle szervezetnek a vezetésében vettem részt, de itt a Tilos Rádióban ugye tudatosan úgy döntöttünk, hogy egy bázis demokráciát működtetünk, ami azt jelenti, hogy több tucat, végül is nagyságrendileg 80-100 embernek volt egyforma szavazati joga, és bázis demokrata alapon működtettük a rádiót.
Megegyezésig megy a dolog.
Igen. Ami azt jelenti, hogy de közben meg egy bonyolult organizációt csináltunk, egyre több pénzre volt szükségünk, egyre több tevékenységünk volt, egyre több mindent kellett egyeztetni, egyre nagyobb volt a felelősségünk, 12 órán át műsort kellett produkálni. Tehát rengeteg megbeszélni való volt, ezt ki kellett alakítani szabályokat, folyamatokat, és ezt nulláról csináltuk. Tehát én emlékszem, írtottam ott például a szüleim kertjében folytatott egésznapos vitákra, ahol alapszabályt fogadtattunk el egymással. Nem kiadtuk, hanem ott végig volt beszélve. És mindig minden ilyen ügy van a Tilosban, egy ilyen nagyon erős, agóra alapú vita volt abban az időben, amikor én ott aktív voltam. Elértük ezt egy idő után, hogy legyenek ügyvivők, vagy legyen kuratórium, annak a megbíz, tehát akit oda választottunk, annak több munkája volt, a közösség továbbra is ellenőrizte időnként. Aztán megjelent egy-két fizetett alkalmazott, hiszen a stúdiót legalább rendbe kellett tartani, mert a műsorkészítés akkor is, és szerintem azóta is teljes mértékben ingyenes, de magát, az infrastruktúrát mindig színvonalon kellett tartani. Ezek mind-mind-mind beszélgetésen mentek, vagy beszélgetési vitákon átformálódtak, ugyanígy azt is, hogy a rádió profilja, az mennyi, például a zenészek és a zenei, a Tilosban indult a magyar elektronikus zenének egy nagy generáció. Tehát az abszolút a klasszikus alternatív kulturális intézmény volt a Tilos, tehát onnan születtek, ott születtek a következő 10 éveket meghatározó alkotók. Ugyanígy a Narancs és a Tilos szimbiózisában újságírók születtek aztán, akik nagy karriert futottak be. Ott az a Narancs nélkül nem ment volna, de általában mind a két helyen dolgoztuk.
Az eredetileg a Narancs talán előbb volt, nem? Tehát, hogy
előbb volt, de volt, aki közülünk előbb volt Tilosos, mint én, és aztán Narancsos, és volt fordítva is.
Aha.
Ez a szöveges, újságírós média csapat versus a zenét produkáló csapat között az arányokról, hogy ez fogyal, hogy milyen zenét játszunk, mik a profiljaink, mik a témáink, mik az identitásunk, rengeteg beszélgetés van. Ilyen mediált, önmagunk által mediált beszélgetés. Szóval ez egy nagyon-nagyon nagy erős közösségi, ilyen szervezési, önszerveződési tapasztalás volt nekem, aminek sok hasznát vettem később is, amikor már sokkal struktúráltabb szervezetekben dolgoztam.
Van ma valami hiányérzeted, vagy néha ilyen ambíciót, hogy visszatérni, vagy mint akkor?
Én egyszer visszatértem egy évre, és akkor a Supermannel csináltunk egy műsort, azt kifejezetten az élmény miatt csináltam, tehát én szerettem azt a
rádió csinálást.
Az élő reggeli adásnak a flow-ját, de aztán lett egyfajta olyan repetitivitás benne, a közönséggel való interakcióban már nem töltött el annyira. Ugye mi műfajt teremtettünk a reggeli műsorban, direktbe be lehetett telefonálni. Ez egy nagyon, ettől nagyon élő, improvizatív dolog volt, de aztán ez egy kicsit beállt egy ilyen ismétlődésre. Én meg ugye nyilván megöregettem, meg eltávolodtam, meg más cégem voltak, szóval engem már annyira ez nem szórakoztatott. Nagyon sokan a mai napig csinálják ezt a műfajt a nagy, nagy generációból, és én nagyon föl is nézek rájuk. Ezt már lenyilatkoztam én máshol is, hogy én alapvetően intézmény szervezőként hoztam létre a legtöbbet. Tehát intézményeket gondolok, aminek egy fontos eleme, hogy fennmaradjanak. Nagyon-nagyon nem szeretem azt, hogy Magyarországon elindulnak dolgok, aztán megszűnnek. És nagyon szeretem azt, ahol évtizedeken át valami működik. És a Tilos ebből a szempontból nekem egy nagy öröm és büszkeség, hogy az elején segíthettem kialakítani azokat a metódusokat, folyamatokat, struktúrákat, garanciákat, hogy a Tilos a mai napig egy intézmény, ami nem elég, nem csak hogy frekvenciája van, hanem műsora van, sokkal több ember, érdekes emberek, új emberek dolgoznak ott, fent tudja tartani magát anyagilag, nem szorul arra, hogy az államnál sorbáljon. Szóval ezek nagyon-nagyon nagy dolog, fáne Magyarországon, úgyhogy erre részre én örömmel gondolok rájuk, meg büszkén arra, hogy részt vehettem benne.
Kovács Orsi a Fix, majd a Fúzió Rádió képviselője.
Amikor szabályozottan, tehát a médiatörvény akkor kialakult kicsit nehézkes engedélyezési eljárása alapján, először keleti ORTT, vagy OIRT frekvenciákat talán így hívták, mérte ki, de ezek főleg vidéken indultak el, Debrecenben és Szombathelyen, ott már a Pesti Rádiónál korábban indult el a szabályozott rádió, tehát amikor már volt sugárzási engedély, frekvencia engedély, fix rádió. Az első folyamatos működés az a ilyen engedély alapján, az három rádiónak a frekvencián az időbeli megosztásával ment, a fix rádió, a tilos rádió és mi a civil rádió voltunk. Erre hogy emlékszel?
Hát ennek az engedélyezési, meg szervezési ügyeiben nem láttam még
valamikor,
mert
inkább a működés.
Ezt a cégek csinálták teljesen, de amikor elindultunk, hát az nagy öröm volt. Én akkor benne maradtam a csapatban így a téli adás után, és már itt mindjárt elindultam én is egy kollégával egy zöld műsorral, megcsináltunk egy Mici Mackó Klub nevű felolvasó.
Az gyerekműsor volt?
Hát ugye gyerekeknek és gyermek de lelkű felnőtteknek szóló ilyen felolvasó műsor volt vasárnap délelőtt, ahol a Mici Mackóból csináltunk ilyen élő hangjátékot ott helyben, meg hát ilyen nagyon jó, vidám, szabad, kötetlen beszélgetés volt klubtagokkal. Igen, igen. Én kedden este 6 órától 6-tól 7-ig voltam nagyon rettentően élveztem. Akkor ismerkedtem magam is a zöld civil mozgalommal. Maga az zöld civil mozgalom is úgy akkor bontakozott ki igazán, igen, úgyhogy rengeteg.
Neked a foglalkozásod is ilyen?
Hát most már igen, de végül is akkor is egy, akkor a Göncöl Alapítványnál dolgoztam, azt hiszem, tehát szintén ilyen civil vonalon. Most főkertész vagyok egy kerületi önkormányzatnál, tehát nekem így az egész életem a zöld dolgokról, természetvédelemről, környezetvédelemről.
Erről ismer a budapesti közvélemény egy része. És hogy működött akkor a Fix? Tehát hogy hoztatok döntéseket, vagy hogy határoztak el, tartok el dolgokat? Egy valaki mondta, hogy mit kell csinálni, vagy összejöttetek valami közgyűlésre?
Volt péntek délutánonként, vagy esténként stábgyűlés, és az önmagában egy nagyon jó közösségi élmény volt, úgyhogy arra így szívesen eljártunk, és hát ott találtuk ki mindig a következő heti műsorokat, vagy így megbeszéltük, hogyha valami programot szervezünk. Ugye ezt az egészet egy egyesület, a Fix Egyesület égisze alatt készítettük. Sokan voltunk egyesületi tagok is, de hát nyilván az egyesületnek a vezetősége, Kalmár Gabi, igen, meg még egy-két ember, ők vitték a szervezeti oldalát, hát ez a nagyon színes stáb, meg a rádiós oldalát.
Dominánsan mi volt a jellemző a Fixre, tehát már, hogy a műsor tartalmára vonatkozólag, vagy a műsor szervezésére vonatkozólag kérdezem?
Nagyon sok jó zenei műsor volt, ilyen abszolút hiánypótló műsorok, amik a nagy rádiókban egyáltalán nem kaptak hangot. Akkor már voltak kereskedelmi rádiók is ezért, és hát ugye ott is, hát ez a kereskedelmi ilyen jól hallgatható, vagy könnyen, igen, kifejezetten erre a stílusra optimalizált zenék mentek. Nálunk meg ment minden más, ami onnan kimaradt.
És szöveges, ilyen beszélgetés műsorokban?
Szöveges, és
hát... Volt-e valami karakter, amire így emlékszel, tehát amilyen sajátossága volt, vagy tehát mennyire volt egy turmix, vagy pedig azért valamennyire szelektált?
Elég rendes turmix volt, de szerintem volt egy kicsit ilyen aktivista karaktere. Tehát amit ugye én is a zöld vonalról képviseltem, de voltak emberi jogi műsorok, ugye éppen a Csé jó voltából. Hát egyáltalán így a 90-es években ugye nagyon színes volt, hát ezt ti is tudjátok jól, ez a civil szektor, és nagyon sokat bemutattunk mi is onnan, de hát nagyon sok ilyen-olyan szakértőt is. Igazából nem nagyon volt megkötöttség, hanem mindenki így az érdeklődésének megfelelő dolgot vagy vendéget hozott.
Politikába belementetek-e, vagy kerültétek a párt, vagy a központi nagypolitikára értem, most nem a hétköznapi ügyeket?
Igen, azt nyilván azt kerültük. Így pártpolitikába nem akarta egyáltalán bele vonni magát a rádió. Én szerintem volt egy kicsit ilyen balos, új balos közege az egésznek.
Mindenképpen egy kritikus hangvétel.
Igen, egy ilyen rendszer kritikus, igen. De hát nem is tudom, akkor pont szocialista kormány volt, vagy szóval nem tudom, szóval nem is annyira.
Igen, a második ciklus az volt, tehát 90-től 94-ig MDF volt, és utána MSZP-s kormány volt.
Igen.
Tehát körülbelül úgyhogy... ekkora váltástól volt éppen az nagy időszaka ezeknek a rádióknak.
Igen, úgyhogy egy balos kormányt így balról kritizálni, az nem annyira, de hát mindegy, valahogy megoldotta a rádió. Tehát volt egy kicsit inkább ilyen hangvétele volt.
Konfliktusokkal hogy voltatok? Tehát akár a stábon belül, akár a rádió és a külvilággal kapcsolatos konfliktusokra került-e sor, vagy szóba került-e, vagy hogyan vívódtak ezek meg, amik így visszaemlékezéssel megmaradnak? Egyetlen konfliktusos működés volt, vagy pedig mindig mindenki nagy egyetértésben volt?
Hát így fénykorában azért ebben a rádióban is volt 40-50 műsorkészítő, ami hát azért már elég nagy szám ahhoz, hogy óhatatlanul voltak kisebb-nagyobb viták, meg ellentétek. De nem ez volt a jellemző nagyon sokáig, és jól, tehát sokkal inkább a közös Tehát elkezdtünk programokat szervezni, csináltunk egy külön fesztivált, Fixtivál néven.
Tehát a rádióadáson kívül, vagy azzal párhuzamosan?
Igen, igen, igen. Tehát nagyon, nagyon élénk közösségi élet zajlott amúgy is, és aminek hát ugye egy jó színhelye volt a rádió, de azon felül is sok kisebb csapat így összejárt a rádión kívül. Hát volt aztán konfliktus, inkább belső, a vezetőség és a mondjuk az önkéntesek között, igen, mert hát régen volt ez már, meg nem is annyira szívesen emlékszem rá vissza, de alapvetően szerintem azért, mert az önkéntesekben megfogalmazódott egy csomó olyan igény, amire a vezetőség nem volt nyitott, ha fogalmazunk így. És aztán ebből lettek konfliktusok, meg már elkezdtünk más irányokba is elmenni a finanszírozás terén. Emlékszem, hogy én is írtam egy pályázatot, amit nyertünk, és ez olyan fura volt, vagy nem tudom, hogy akkor miért. De mindegy, szóval, hogy tehát szerettünk volna előrébb lépni dolgokkal, ami, de mondom, nem volt nyitottság a vezetőség részéről, és aztán ebből lett...
Lett a végén egy szakadás.
Több is, igen, volt egy kisebb, és aztán volt egy nagyobb is.
Mi volt a szakadás most? Nem annyira, hogy mit vitattatok meg, hanem hogy mivé alakult, tehát hogy alakult ez ki? Mi lett belőletek? Lett egy, ha jól emlékszem, egy kis közösségi rádió.
Hát igen, végül amikor már nagyon nagy volt a belső ellenzék, mondjuk így, tehát az a társaság, aki nek egyre több konfliktusa volt a vezetéssel, akkor aztán egyszer úgy döntöttünk, hogy akkor inkább csináljuk külön.
A Fix az indult 95. október 8-án. Nemrég halt meg a Kis Ferenc vízöntő együttes zenész, az ő számával, azt hiszem az Álom-Álom, ezt én raktam föl lemezjátszal, és akkor elindult talán vasárnap reggel 10-kor. Úgy emlékszem. Tehát ez
a folyamatos adás,
de
azért, osztott frekvencián
voltunk. Igen, az osztott frekvencia, tehát akkor 98 MHz-en éjjel-nappal ment az adás, de három rádió osztozott rajta, a Tilos, a Civil és a Fix, és a három rádió a város három különböző pontján volt, tehát más-másképpen lehetett fogni Budapesten, tehát más minőségben az adást. Úgyhogy akkor én közben már a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezeténél is dolgoztam, te voltál a főnököm, és hát először csak a Szarámaszernél, utána pedig ugyanott és a Fixnél, de már mint polgári szolgálatos. És akkor én mind három napban a Fixben bejártam, tehát vasárnap, hétfőn és kedden, plusz pénteken volt a stábgyűlés. Hát jól éreztem magát az ember ott eleinte, hogy két-három még, aztán egyre rosszabb lett. Tehát voltak nekem is konfliktus, voltak mindenféle emberek. Inkább a szájuk járt, de meg jó buli volt, meg lehetett csajozni, de tehát a munkába kevésbé vettek ezt, tehát a műsorkészítés azt hitté, hogy az minden, holott egy csomó háttér is volt, és akkor voltak, akik ott nem tudom, építették a saját, úgymond karrierjüket, is volt, és akkor egy kicsit úgy repedezett, és lehetett látni, hogy azért nem mindenki olyan lelkesen és odaadóan és ingyen képzeli el ezt a munkálkodást, és aztán amután kiléptem az út 2001 márciusa, tehát én is hallottam, hogy ott másokkal is volt a gond, és a végén az egész megszűnt, nem is tudom mikor, 2003 vagy 2004. Tehát, de kifejezetten jól indult, és annyiba igazi közösség volt, hogy ugye minden betelefonálót én potenciális műsorkészítőnek tartottam, tehát valóban így is, tehát a hallgatókkal is volt közösség, meg volt ilyen rejtvényeket adtunk föl, és hát ilyen jelképes nyeremény volt, mit tudom, vettem egy doboz könyvet, és akkor valaki bejött, kapott egy jó könyvet. És mi volt, meg voltak ilyen táborok, tehát amikor a műsorkészítők, tehát egy ilyen házi bulik is voltak, vagy elmentek nyáron ide-oda táborozni a Naszájba, emlékszem egyszer. Tehát ez jó volt. Nekem egyszer felajánlották, akkor legyek én a főszerkesztő. Én mondta, én nem akarok főszerkesztő lenni, én szeretek műsort csinálni, találkozni a műsor készítőkkel, de ez nekem nem pálya.
Elmondtuk az előző részben, hogy a civil rádió időszakos adásokkal készült. Abban az időben volt egy átmeneti médiatörvény, amely ideiglenes adásokra adhatott engedélyt, és mi 4-5 alkalommal ilyennel próbálkoztunk. Ez volt a felépítése, vagy ez volt a próbaidőszaka és a megerősödése a civil rádió gondolatának, és egyszer csak kaptunk egy frekvencia lehetőséget pályázat alapján, méghozzá 24 órában 3 rádió osztozott, a Tilos Rádió minden éjjel, 12 órában este 10-től reggel 10-ig, mi 4 napon keresztül nappal szóltunk, és a harmadik rádió, a Fix Rádió 3 napon keresztül nappal szólt. Ez volt a pár éven keresztül, ez volt a szerkezete, ami törvényileg megszabta a működésünket. Akkor a végső menetben ezek a műhelyek hogy alakultak meg, az adás hogy épült föl.
Ez ugye nekünk volt ez a reggel vagy délelőtt 10-től este 10-ig tartó időszakunk, és ezt tulajdonképpen két nagy részre osztottuk. Ugye volt egy úgynevezett délelőtti szerkesztő, meg egy délutáni szerkesztő, akinek az volt a feladata, hogy azt az időszakot összefogja. És ő volt, aki felhívta az állandó műsorvezetőket, hogy ki lesz a vendéget, és ugye a fennmaradó időben, mert ugye ebből a, talán úgy volt, hogy 10-től 4-ig és 4-től este 10-ig, tehát hogy így volt a két blokk,
a napi szerkesztői
blokk, és akkor ugye ebben voltak sávok, amikor voltak ugye az állandó műsorok, ez lehetett zenés vagy beszélgetős műsor, és ugye voltak olyan időszakok, amik úgymond üresen voltak, és az volt a napi szerkesztőnek úgymond az ideje, ahova ő hívhatott vendéget. És akkor az ő feladata volt ugye ezt az időszakot kézben tartani, megbeszélni a szerkesztőkkel. És ugye beszéltünk arról, hogy a rádiónak nagyon fontos volt az, hogy civil szervezetek csináljanak műsort, és az nagyon fontos volt, és szerintem itt tudott a rádió mégiscsak tudta a célkitűzéseit megvalósítani, hogy nagyon sok civil szervezetnek a képviselőjét hívtuk el, és mutattuk be, és nagyon sok lehetőséget tudtunk adni ezekben az idősávokban, illetve ezekben az állandó műsorokban arra, hogy a civil szervezetek bemutatkozzanak. De a civil szféra állandóan jelen volt a civil rádióban, és ez egy nagyon fontos célkitűzés volt, amit a napi szerkesztők is, az állandó műsorvezetők is ugye szem előtt tartottak. És nem csak ugye az, hogy civil szervezeteket, hanem olyan embereket hívjunk el, akik sokat tettek a közösségért, sokat tettek mondjuk a civil szféráért, tehát hogy itt tudta szerintem a rádió azt a küldetését beteljesíteni, amit a legelején megfogalmazott, és ez szerintem egy nagyon fontos része volt.
Cselekvő embereket, ezekről beszéltünk, most ilyeneket kerestünk, és ehhez hadd mondjak csak egy gondolatot, hogy az is volt a különbözésünknek a szándéka, hogy a kereskedelmi, főleg az eladásra, a fogyasztásra rábeszélő vagy azt hirdető médiumok mellett mi egy másmilyen médium legyünk, amelyik elsősorban ezt az állampolgári cselekvést, az öntevékenységet, akár szervezeti keretben, akár néhány ember összefogásából megvalósítsa. Tehát ez volt, amiben talán nagyban különböztünk, hogy nagyon tudatosan ezt az emancipálódást, hogy legyen cselekvő az ember, hogy felelős a saját sorsáért, hogy ezt valamilyen módon példákkal, emberekkel és ügyekkel is próbáltuk bemutatni.
Ami az én számomra ilyen nagyon nagy élmény volt, vagy azt hiszem talán többünk számára, hogy mennyire színes társaság csinálta a civil rádiót, hogy ki mindenki volt jelen, hogy a 12 éves gyerek, aki tudományos ismeretterjesztő műsort készített, a 70 éves ember, aki mit az idősek problémáival vagy bármivel foglalkozott, tehát életkorban iszonyú nagy szórás volt, de az egzisztenciális helyzetben is iszonyú nagy szórások voltak, tehát volt hajléktalan, aki műsort csinált a civil rádióban hosszabb időn keresztül, volt segédmunkás, volt látássérült, volt mozgásszervi fogyatékkal élő
ember. Ezt szabózom alá, hogy a társadalom olyan csoportjai, akik akik a periférián voltak sok tekintetben, most például az utóbbi a sérültséggel élők kapcsán jutott csak eszembe, ami nincs, szintén nem volt benne a médiában, és nem csak arról, hogy őróluk beszéltünk, hanem ők maguk lettek a műsorok készítői. Lilink Tamás, a Handicap Alapítvány vezetője.
Olyan emberek ügyeivel próbáltunk foglalkozni, hogy valami fizikai, mentális, intellektuális módon hátrányosabbak, vagy másabbak, mint az átlag, és ezért hát a társadalom vagy tolerálja, de általában nem. Szóval nekik tényleg hátrányos. Ez az alapítványnak ez volt a célja. És amikor Péter Feri egyszer megjelent, én már nem tudom, milyen helyzetben voltunk ott, valami civilek, akármi, akkor kiderült, hogy ő fortyog abban, hogy egy rádiót csináljon.
Ez lett a civil rádió megalakulási
előtti időszak volt. Nekem az a vízióm támad, hogyha létezik egy ilyen rádió majd, akkor miért ne lehetne ebbe a rádióba bevonni azt a gondolkodásmódot, amit mi képviselünk. És akkor, amikor így a rádió már úgy formálódott és alakult, akkor én is így közelebb kerültem a civil rádióhoz. Ezzel a, hogy mondjam, a hátsó gondolat, és ezzel a szándékkal így ott voltam. Aztán később, amikor mi elkezdtünk olyanokkal foglalkozni az alapítványon belül, hogy engem nagyon izgatott a média és a fogyatékossággal élő emberek kapcsolata. És nem csak az a része, hogy jelennek meg, hogy reprezentálódnak, hanem miért nincsenek ők ott, mint műsorkészítők. Tehát miért csak róluk szóljon, miért ők szóljanak rólunk például. Na és akkor ebből az apropóban én azt gondoltam, hogy ezt lehet tanítani. Tehát, hogy egyszerűen mikrofont, kamerát kell adni a kezükbe, tanulják meg, hogy kell megszólítani az embereket, hogy tudják megjelenteni ezeket a dolgokat. A TV rádióban még annyi volt a kapcsolódás, és ez már egy kicsit szorosabb volt, hogy akkor, amikor ugye ezeket a képzéseket elkezdtük csinálni, és hát voltak olyanok, akik ezt végigcsinálták, sérültek, vakok, stb. Mindenféle hátrányos helyzetek, akkor jött ez a gondolat, ezzel párhuzamosan, hogy induljon a rádióba, civilbe egy olyan műsor, aminek végül is az lett a neve, hogy Handicap, vagy címe, és hogy erről szóljon, és ők csinálják. És aztán így bekapcsolódott néhány olyan valaki, aki tulajdonképpen a mi képzésünkből folyt be a civil rádióba, és műsorkészítővé vált. Mindenféle olyan médiumot, ami a társadalom előtti megnyilvánulásra segített, írásban, hangban, képben, hangban, nádi hegedűvel, ezt próbáltuk úgy elérhetővé tenni, és ilyen képzések, kurzusok voltak.
Brühl Edit, civil rádió egyik alapítója, szerkesztője.
Tudtuk magunkban megtalálni azt a toleranciát, és reméltük, hogy a hallgatók is megtalálják azt a toleranciát, képesek végighallgatni olyan embereket, akik fontos dolgokról beszélnek, ám de nehezen lehet őket érteni, mert olyan betegségük van, ami miatt ugye az artikulációjuk sérült. Tehát erre is volt, ez nem egy ideális rádiós helyzet, de ez fontos volt a mi számunkra. Tehát ez a sokszínűség, tehát ami az emberekben is megjelent, és mondom, nem csak életkorban, hanem hogy az orvos és a hajléktalan találkozhatott, mert egymás mellett volt a műsoruk. Tehát nagyon sokszínű társadalmi. Nyilván elsősorban azért mégiscsak ugye olyanok voltak, akik a kulturális területen, szociális területen, a közösségfejlesztésben nagyon aktív szerepet vállaltak már életük más vonatkozásában, de mégis nagyon-nagyon sok helyről, sokféle foglalkozásból, meg foglalkozás nélküliekből jött össze ez a társaság. És hogy együtt tudtunk élni, mi így, ennyire sokszínűen.
És ez még csak egy fontos tartalom, hogy az érdekérvényesítésre való tanulás és az érdekvédelembe való szerepvállalás, ez az egyéni sorsokban is, de gyakran a közösségi ügyekben is nagyon fontos, hogy ezeket felmutassuk, megerősítsük, felhangosítsuk, hogy ezek milyen példája a társadalomnak, hogy ezekre nagy szüksége van egy elképzelt demokráciában.
Nagyon jól színesítette akkor a palettát, amiután bevontunk néhány történelmi, és nem történelmi egyházat is. a műsorfolyamban voltak egyházak, akik vállalták, hogy nem istentiszteletet, nem hitéleti kérdésekről szóló műsort csinálnak, hanem az egyházuknak a közösségi életéről, a közösségi tevékenységéről, életmódról és szándékokról tartanak műsorokat. Ezek nagyon tartalmas, nagyon szép műsorok voltak. Majd aztán például ugye megérkezett hozzánk a mai napig él a kapcsolat, ugye vele a Krisna tudatú hívők